macesz sütés rejtelmeiről lesz szó ma este. Milyen kell, hogy legyen a macesz? Egy egyszerű dolognak tűnik a macesz, de egyáltalán nem egyszerű. Ezt nyugodt szívvel mondom nektek. Egyik legkomplikáltabb élelmiszer. Pedig mi van benne? Csak egy kis liszt, meg egy kis víz. Akkor miért olyan komplikált csinálni a maceszt? Most erről lesz szó, hogy ilyen ne legyen ízesített, ne legyen túl vastag, ne legyen túl vékony, ne legyen belőle egyszerre túl sok, ne legyen vizes fával befűtve a kemencen, ne legyen tepsibe sütve. Ezer probléma van a macesszel. Erről majd fogunk ma este beszélni, de filozófiailag mi az oka annak, hogy ennyire nehéz ezt a macesz sütni? Lehet, hogy azért, mert a macesz az ego hiányát szimbolizálja. Szerénység kenyere. Nem csak a szegénység, hanem a szerénység kenyere. És szerénynek lenni nem egy egyszerű dolog. Sőt, nagyon komplikált. Úgy tűnik, hogy nagyon nehéz egy szerénynek lenni. Az alázat nem könnyű, hiszen az emberi természet része, hogy mindenbe belevisszük az egónkat. Mindenben, nem csak, hogy benne van az egónk, hanem központi szerepet játszik az egónk. Egyszer hallottam egy nagyon szép mondást, hogy is hívják ezt a rabbit, kiment a fejemből a neve, a Fárhabádi lányiskola vezetője, egy magyar rabbi, az eredeti neve Gruber, most kiment a fejemből, hogy mire héberesítette a nevét, és egyszer volt vendégségben nálunk, és azt mondta, Lubavitchi Rebbe egyszer azt mondta, hogy az atomenergia az olyan, mint az ego. Vagy pontosabban az ego olyan, mint az atomenergia. Miért? Azt mondja, hogy olyan fantasztikus energia van benne, hogyha nem tartjuk keretek között, akkor az egész világot le tudja rombolni. Ha viszont keretek között van tartva, akkor fantasztikus energia, építő energia szabadul fel belőle. Ugyanez a helyzet az egóval is. Az ego mindent le tud rombolni. Az ego az összes emberi kapcsolatot tud lerombolni, birodalmakat tud lerombolni, országokat, közösségeket, mindent le tud rombolni. A másik oldalon viszont ego nélkül nincs semmi. Ha az egót keretek közé tesszük, és tudjuk, hogy hol van a határa, akkor az ego az előre visz. Az előre visz. Minden szituációban előre visz az ego. Úgyhogy az egóra szükség van. És nem csak, hogy szükség van, hanem az ego az a szerves része a mindennapjainknak. Ego nélkül nincs semmi. Semmi. Nem lehet előre jutni. És ezért egyszer egy évben, amikor ego nélküli kenyeret eszünk, egy pillanat, hogy egy gyerek kiszabadult a babakocsiból. Gyereket lerakták a babakocsiba, a sötét folyosón, és egyszer csak kimászott a babakocsiból, és elkezdett a lépcsőn fölmenni. Nos, tehát akkor... az ego nélkül nincs semmi, az ego nélkül nem lehet előre jutni, az ego az az egyik legalapvetőbb építő kockája, és persze romboló kockája is az emberi létezésnek, az emberi kondícióknak. És egyszer egy évben, amikor az egótól meg akarunk szabadulni, amikor a teljes alázat, a teljes önfeladás kenyerét akarjuk enni, akkor kiderül, hogy mennyire nehéz ettől az egótól megszabadulni, mert valahol a történet legmélyén mindig ott lesz az ego. Mindig ott lesz az ego. Úgyhogy lehet, hogy ezért ilyen komplikált és bonyolult a macest megsütni, mert bizony az egótól megszabadulni az valószínűleg a legnehezebb feladat. Oké, akkor nézzük, hogy mit mond a Talmud a 36-os lap alján, Tanura Banon, Én Öjfim Pász Avabe Pesach Divre Bej Sámály. Bej Sámály azt mondta, hogy vastag kenyeret, vastag macest nem szabad Pesach ünnepén sütni. Bész Hillel Matirin, Bész Hillel pedig megengedi, hogy vastagra süssük a maceszt. De káma pász ova, mit jelent az, hogy vastagra? De akkor nyilván Bész Hillel se engedi meg, hogy nem tudom én, egy méter vastag legyen a macesz. Mi az a vastagság, ami mégis meg van engedve? Meddig engedi Bész Hillel? Azt mondja, Talmud amara funa tefach, s kéma cínub lechem a panim tefach. Azt mondja erre a funa, hogy egy tefachnyi vastagság az, ami meg van engedve. Miért? Mert a lechem a panim, a színkenyér, amit a szentélyben, Jeruzsálemben minden héten a kohaniták leraktak a szentek szentje elé a színkenyér asztalára, A színkenyér is kovásztalan kenyér volt, és egy tefáh vastagsága volt. Különben nagyon érdekes ez a színkenyér, úgy nézett ki, mint egy gémkapocs. Egy hátára fordított gémkapocs, egy U-betű. És a vastagsága az egy tefáh, 8 centi vastag volt, elég komoly. Kovásztalan kenyérből pláne. És azt mondja, a funa, itt is erről lehet szó, a macesz, amit Hillel megenged, hogy vastag legyen, lehet vastag, de nem lehet több, mint egy tefáh a vastagsága. Mászki frérem Jöjszef, imra amúr be zizin, jöjjön be se innen zizin. Azt mondja, erre nem Jöjszef, biztos, hogy erről van szó. Össze lehet vetni a két kenyeret egymással. A színkenyeret a kohaniták készítették, és a kohaniták tudva levő, hogy zrizin. Nagyon ügyeltek ezekre a vallási előírásokra, ügyeltek arra, hogy minden rendben legyen, minden kóser legyen. Tehát amikor ők készítették a színkenyeret, bizonyára maximálisan ügyeltek arra, hogy ne váljon hametszel színkenyér. Tehát lehet, hogy nekik ezért volt megengedve egy ilyen vastagságú kenyér. De a maceszt, azt mindenki süti otthon, legalábbis ebben az ókori időben ez így volt, ahogy erről már tegnap beszéltünk, nem elmentek a boltba és vettek maceszt, mindenki otthon sütötte, sőt az ünnep alatt sütötte. Most egy átlag ember nem tud ennyire ügyelni, és ha megengednénk, hogy egy tefach vastagságú legyen a tészta, akkor könnyen belecsúszhatnánk abba, hogy hametsz legyen belőle. Imamrübe pásza meila. Imamrübe pásza ina meila. Ugye aztán ott van még egy különbség. A színkenyeret azt nagyon sokan gyúrták. Ez a nagyon sok gyúrás, ez érdekes módon azt mondja a Menachot traktátusban a Talmud, hogy nagyon meg kellett gyúrni a tésztáját minden olyan áldozati kenyérnek, amit a szentélyben hoztak. Shloishmoiz sifa, és hameishmoiz beita. 300-szor kellett így csinálni, és 500-szor kellett ütögetni az ököllel. És ha ennyi gyúrás, 300 gyúrás és 500 ütögetés után vált a tészta alkalmas arra, hogy megsüssék. Most ugye azt tegnap tanultuk, hogy a tészta, amit gyúrunk, a gyúrás közben nem tud hametszé válni. És ezért, amikor a lechem a panimról van szó, a szentélyben hozott színkenyérről, ott nyilván kisebb a valószínűsége, hogy hamecossá váljon, kovászossá váljon a kenyér, hiába ilyen vastag, mert annyira jól meg volt gyúrva a tészta, hogy a gyúrás mikéntje eleve kizárja, hogy hametszé váljon a tésztája. Van még egy lényeges különbség. Im amru be écim jeve isim, jamru be écim lachim. Volt még egy előírás, pontosan azért, hogy nehogy hametszé váljon a színkenyér, ezért nagyon ügyeltek arra, hogy száraz fával kellett begyújtani a kemencét, amiben sütötték a színkenyeret, mert a száraz fa nagyon gyorsan kap lángra, és nagyon forró meleget áraszt. Nem így otthon, az ember előfordulhat, hogy vizes fával fűt be, és ott annak nincs olyan erős, nem olyan erős a melege, mert a fa ugyan meggyullad, de mivel vizes nem tud annyira átmelegedni, és nem tudja átmelegíteni annyira a kemencét. És megint csak az lesz a probléma, hogy lehet, hogy meg kell a tészta, mielőtt megsülne. Imamru be tanur chám, jöjjönrő be tanur cöjnén, ugyanígy előírás volt a színkenyérni, hogy forró kellett, hogy legyen a kemence, mikor ugye berakták a színkenyeret. Nem így otthon előfordulhat, hogy még hideg a kemence, mikor rárakod, még nem annyira forrósodott át. Imamru be tanur sem a tehesz, jöjjönrő be tanur sem a heresz. Még egy lényeges különbség, hogy a színkenyeret azt egy vas kemencében készítették, a vas kemence pedig nagyon hamar átmelegszik, és otthon pedig gyakran előfordulhat, hogy tanulsó heresz, hogy egy cserépkályhával, egy cserépkemencével van dolgunk, és annak több idő kell az átmelegedése, ez nem vezeti annyira gyorsan a meleget. Tehát ezért nem tetszik rá Jöjszéfnak ez az egész, hogy itt párhuzamot vonunk, és azt mondjuk, hogy amilyen vastag lehetett a színkenyér, olyan vastag lehet a macesz is. És ezért egy új magyarázatot fogunk erre mondani. Amár a Virme Barába, Silsziszesz Rebi Bejéhud, a Virme Barába azt mondta, a mesteremet megkérdeztem egyszer négy szem közt, hogy akkor tényleg mi ezzel a helyzet. Umanu Ráv, ki volt az ő mestere? Ráv. Más vélemények szerint Ikadámri Rav Jirmia, Barába Amár Ráv, Silsziszesz Rebi Bejéhud. Mások szerint Jirmia Barába Ráv nevében mondta, hogy ő kérdezte meg a mesterét, négy szem közt, és ki volt az ő mesterünk, Manu Rabbeinu Akadés, az Rebi volt, Rabbi Yehuda, a szent mesterünk, aki ugye a Mishnát állította össze, és megkérdeztem tőle, mondja, my pass oven, mit jelent az, hogy vastag tészta? Ugye erről szólt az előbbi vita. És mi eddig úgy értelmeztük, hogy a vastag tészta, amiről Bét Sámai azt mondta, hogy nem lehet vastag tésztából sütni a macest, és Bét Hillel azt mondta, hogy lehet vastag tésztából sütni a macest, és itt hasonlítottuk össze a színkenyér vastagságához, nos, a vastag tészta az azt jelenti, hogy vastag a tészta, de amikor én megkérdeztem a mesteremet, ő azt mondta, pászmeruba, ez nem a vastagságot jelenti, hanem a sokasságot. Mit jelent akkor ezek szerint, amiről Bét Sámai és Bét Hillel beszélnek? Hogy Bét Sámály szerint tilos egyszerre sok maceszt sütni az ünnep első napján. Bét Hillel pedig azt mondja, hogy lehet sokat is sütni. Mit jelent, hogy sokat? Annyit, amire nincs szükség az ünnepre, hanem csak a fél ünnepen eszem meg. Máj pász avr, pász meruba, vár máj karula pász avr, mi sundene fissabe lisa. Miért nevezzük akkor vastag tésztának? Azért, mert amikor gyúrjuk a tésztát, akkor lehet, hogy sokat fogunk sütni, de maga a tészta az nagy, az vastag. Vibai széma be asred dájtána pászmerú, be pászamekarú, de másról még szerint azért, mert maga a lehet, hogy a szóhasználat, a nyelvhasználat olyan volt, hogy ennek a tánenak, ennek a mesternek a környékén úgy használták az ave, a vastag szót, mint sok. És ez jelenti, de mindenképp sok. Mi a probléma? Miért lenne gond sok macesz sütni az ünnepnapon? My time, én is működő tarach tirch de lejtszarich. My írje pe peszach a filovejam tovnámi. Ugye mi lehet egy probléma, ami felmerül, hogy ünnepen ugyan szabad főzni, ez a különbség a sábesz és az ünnep között, ahogy az ünnepnapon szabad főzni, de mennyit szabad főzni? Csak annyit, amennyire szükségem van az ünnepnapon. Ha valamit főzök, amire nincs szükségem az ünnepnapon, majd csak másnap, az tilos. Most lehet, hogy akkor ez a probléma, hogy azért lenne tilos Bét Sámály szerint. Pász ava, sok macesz sütni az első napon, mert nincs rá szükségem. Igen ám, de akkor ez nem csak az Pészachról szólna ez a brájta, ezek szerint ennek a brájtának nem csak a Pészachról kell szólni, hanem bármilyen ünnepnapról, bármilyen ünnepnap, nem szabad annyit főznöd, ami több annál, mint amire szükséged van azon az ünnepen. Ihachinami, énachinami. Tamdasz, igen, jogos. Ez minden tovább viheted ezt a gondolatot, és minden ünnepre lehet ezt alkalmazni. Minden ünnepen tilos többet venni annál, többet gyúrni, többet sütni annál, mint amire szükséged van. De ez a Tane, ez a mester, akiről itt szó van, ez pont Pészachról beszélt, ez nem azt jelenti, hogy kizárólagosságról beszélt, kizárólagosan beszélt, nem? Tanya nami achim, és sámai emin, én a jövőn pász avabbi jamtov, és szilem a tinin, sőt, azt mondja, Talmud van egy vélemény, vagy van egy változata ennek a brájtának, ahol eleve nem Pészachról beszélnek, hanem általánosságban beszélnek az ünnepről, és azt mondják, hogy az ünnepen tilos, több kenyeret sütni annál, mint amire szükség van az ünnepnapon. Oké. Akkor ezek szerint miről szól az, hogy nem szabad sütni több hogy vastag tésztát? Nem azt jelenti, hogy vastag tésztát, mert azt eleve nem szabad, azt mindenki egyetért, hogy nem szabad. Hiába a szentélyben a színkenyérnél meg volt engedve, hogy vastag legyen a tésztája, de ez a színkenyérnél volt csak, mert ott azzal sokan foglalkoztak, meg nagyon meggyúrták a tésztát, meg nagyon forró volt a kemence, meg vasból volt a kemence, meg 300-szor kell gyúrni, 500-szor kell cökörrel verni, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, és ezért az meg volt engedve. De egy sima macesz sütésnél ez nincs megengedve, ugye mai napig is így van, a macesz az nagyon vékony, sőt, ugye azért vannak a lyukak a maceszon, még át is megyünk rajta egy ilyen lyukasztóval, hogy még véletlenül sem maradjon benne olyan, ami nincs kisimítva, nincs, ahol meg tudna kelni, úgymond a tészta. Akkor mit jelent az, hogy ne legyen vastag tészta? Ez azt jelenti, hogy ne legyen több, ne süssél többet az ünnepnapon, annál, mint amennyire szükséged van konkrétan azon a napon. Innen átnyergelünk egy másik témára, még mindig a macesz sütéssel kapcsolatban, erről fog szólni a mai tanulás végig. Tanulában a jöjjcimbe pászne ki a ubehadra, ubeszrikin, amit szujarim be Pesach. Áfalpus amru, én őszín szrikin, amit szujarim be Pesach. Talmud azt mondja, Brájtát, amit ide, pontosan Brájta azt mondja, ha macest készítettem tiszta fehér lisztből, vagy készítettem teljes kiörlésű búzadarából. Szóval megpróbáltam utána nézni, mert tegnap kicsit szégyeltem magam, hogy nem tudtam, mi a különbség, vagy mit jelent pontosan az, hogy teljes kiörlésű, de jól értem, abból, amit utána néztem az interneten, hogy ennek a kiörlésnek vannak különböző szintjei. Hogy mi az, ami annak függvényében, hogy milyen mennyit hagynak a pejvából, vagy a búza kalásznak, a, nem konkrétan a búzaszem magjából az örlés során mennyit hagynak a liszben, mennyit örülnek be a liszben, ez különböző szintjei vannak, még számokkal meg is van jelölve, hogy milyen szintjei vannak, hogy mennyire teljes kiörlés. És a búzadara az valahol az egyik legdurvább kiörlésű. Most ugye azt mondja a Talmud, lehet mácát sütni a tiszta fehér lisztből is, és a túlsó végén lehet sütni búzadarából is. Van még egy kitétel, hogy ha macest azt formára sütötték, a formára sütötték azt jelenti, hogy mondjuk kis állatka formát csináltak belőle, vagy tudjátok, a gyerekek szeretik, amikor ilyen kekszet sütünk otthon, vannak ilyen formák, szívecske, házikó, elefánt, és így tovább, zsiráf, és régen úgy tűnik, az ókorban ennek külön kultúrája, hagyománya volt, és így készítettek macest, mindenféle ilyen elefántforma macest, meg zsiráfforma macest, meg hasonlókat. Most, áfál pisa amrú, annak ellenére, hogy azt mondták a bölcseink, hogy nem szabad alapból, nem szabad ilyen formára sütni a macest, ahogy majd látni fogjuk, hogy azért, mert attól tartunk, hogy amíg el vagyunk foglalva a formára sütéssel, vagy formára a tésztának a formára alakításával, addig meg kell a tészta. De ha már így csinálták, ha valaki mégis készített így, akkor lehet használni, és az a macesz, az kóser. Amaráv Yehuda davarzes áll bájtözben zunin lechachamim. Azt mondja Ráv Yehuda, pontosan ez volt az, amit bájtözben zunin, a pék kérdezett a bölcsektől. Nipném máomrú, én őszín sziké, mit szólj, mert persze, mi az oka annak, hogy azt mondták, hogy nem szabad formára sült macesz készíteni Pészakra? Amről laj, mi fnése is a sajha le, erre azt mondták neki a bölcsek, hogy azért nem, mert amíg az asszony foglalatoskodik vele, hogy a formát kihozza, umechámcata addig hamecé fog válni, meg fog kelni a tésztája. Amellem efsor, jászendom, itt fúszvikba enno. Azt mondja, jó, de van egy megoldás. Nem kell, hogy kézzel alakítsa az elefántformát, vagy a zsiráfformát, hanem vannak előre legyártott sütőformák, és azzal ki lehet vágni, ahogy mi is csináljuk otthon. Ki lehet vágni, és akkor olyan formájú lesz a macesz, nem, semennyi ideig nem tart. Azt mondták neki, amrilo, jöjjmrikol a sriken a szurin, a sriken bájtasz mutarin. Aha, akkor azt fogják mondani, gondolod, hogy az lesz majd, akkor az emberek látják, hogy te ilyen előre készített formával, de azt látják, hogy te készítesz ilyen formára sütött macesz, akkor azt fogják mondani, a bájtuszpéknek a macesze kóser, de az összes többi nem. Ők is fognak csinálni formára a sütöttet, és ők már nem biztos, hogy előre elkészített sütőformával fogják ezt kivágni, hanem kézzel fogják csinálni, és közben hamecossá válhat a tészta. Azt mondja erre a Talmud, amarebb lazebárcadok. Ezzel kapcsolatban egy anekdotát mond a Talmud, azt mondja erre lazebárcadok, pámáhasznék nászni, akár ából lebészre megem liel, egyszer bementem az apám után, Rábongam Liel házába, vagy Viu le Fanov Szikrim, Cuenbe Pesach, és elé hoztak vendégségre, Pesach volt, és elé hoztak formára sütött macest, és én azt kérdeztem az apámtól, Ába, apám, Lőkák, Amrukák, Hamim, Őszín, Szikrim, Cuenbe Pesach, hát nem azt mondták a bölcsek, hogy nem szabad formára sült macest csinálni Pesachra? Amelibni, Lőjsel, Kal Adam Amru, Elassalnak, Taimim Amru, erre azt mondja neki, nem, fiam. Ez kifejezetten a pékeknek mondták. A pékek, akik nagyon, amikor ilyen formára sütnek, akkor nagyon ügyelnek, hogy a forma pontos legyen, pontosan egy elefánt jöjjön ki belőle. Nekik tilos, mert ők annyira el lesznek ezzel foglalva, hogy el fogják felejteni, hogy Pészach van, és hagyni fogják, hogy a tészta meg kelljen, miközben ezzel foglalkozni. De egy átlag ember otthon süthet ilyen formára, mert őnek nem olyan fontos, hogy pontos legyen a forma. Ikad Amri, akik amellé lőjselnek, tömjön amról lesek, de mások szerint pont fordítva mondták ezt neki, nem, ez csak az átlag embernek tilos. De a péknek szabad, mert a pék sokkal profibb, és neki van előre egy eljártott sütőformája, és ezért neki szabad, másoknak viszont megenged. Amarem jöjszi, ojszin szrikinke mire kikin. Béna iszín szrikink, mint gluszkajsz. Ez Rabbi Jöjszi hozzátette, hogy ha már arról beszélünk, hogy mégis megengedett, hogy előle reformázott maceszt készítsünk, ez akkor igaz, hogyha vékony formáról beszélünk, és nem, ha egy vastag darabról beszélünk. Tehát lehet egy elefánt formát csinálni, de nem lehet egy 3D-s formát csinálni, mert az, hogy az a gond, hogyha vastag a tészta, akkor az könnyebben meg kell. Nos, tehát akkor ennyit a formára gyártott macesz, hogy manapság ez egyáltalán nem szokás, hanem láttam elefánt formájú maceszt, de mindesetre ebben az időben ez elfogadott kérdés volt. Most a következőben más különböző péksütemények és olajban sült, másban sült tészták fognak felmerülni, mint kérdés. Nán hosszom a szufganin, vaha dufsanin, vaha isztrikin, vaha iszkritin, vaha chalasz a maszresz, vaha meduma, turin min a chala. Most nem a maceszről kapcsán közvetlenül, hanem a chala vétel kapcsán. Ugye a chala az ugye egy kötelesség, hogy a tésztából, hogyha bizonyos mennyiségű tésztánk van, abból levegyünk egy részt, és azt adományként odaadjuk a kohanitának. Legalábbis ez volt ugye az ókorban, manapság ezt csak szimbolikusan vesszük le, és elégetjük ezt a részt, hiszen ma nincsen kohanitáknak adandó adomány kötelezettség. Hanem csak annak emlékére, amik elrendelték, hogy ezeket a szokásokat ne felejtsük el. Most a kérdés az az, hogy szufganin, különböző különleges kenyerek, így például a szufganin, ez a szufganin, szufganiot héberül ugye az a fánk. Itt nem fánkot jelent, hanem olyan kenyeret, ami nagyon ilyen lyukas belülről, ilyen üreges kenyér. Szóval az üreges kenyér, vagy dufsanin, vagy olyan tészta, amit mézben sütnek. Tudom, ettetek már? Én még nem ettem, de lehet, hogy nem tudom, valami olyan tészt, amit a mézet felforrósítják, és abban sütik meg. Vagy iszkritin, vagy egy olyan kenyér, ami egy másik ilyen mézben sült tészta. Vagy hálasz a maszresz, és a maszresz kenyér, amiről már mindjárt szó lesz, ez pontosan mi, vagy maszresz kalács, bahameduma, és az az kenyér, ami kevert tésztából van. A kevert tészta itt nem a tészta a búza vagy a liszt minőségéről szól, hanem arról szól, hogy összekeveredett a truma a hulinnal. A kohanitának szánt liszt, adomány a profán liszttel. Mindezekben az esetekben nem kell a tésztából hála adományt adni. Ugye az első esetekben azért nem, mert ezek nem hagyományos értelme vett kenyerek, az utolsóban pedig azért nem, mert itt nem sima profán lisztről és tésztáról van szó, hanem egy kevertről, amiben van a kohanitának szánt szent liszt is, és ezért abban már nem kell hálát adni, hiszen az egész kenyert odaadni kell adni a kohénnak, csak egy kohén eheti azt meg, amiben bele van keveredve a truma liszt. És a Talmud azt tisztázza, hogy tulajdonképpen mi is az a halasz maszrész. Mi ez a maszresz kenyér, vagy maszresz kalács? Amarabi Jussóban lévi ze halucsel balabatim. Ez egy leforrázott tésztából készült kenyér. Ugye tegnap már itt szó volt erről, és itt kérdezte a Kata is hozzászólt, hogy mit jelent a leforrázott tészta, hogy ez pontosan hogy néz ki, hogy hogy hiák ott forrázták le a lisztet, és utána gyúrták bele a tésztát, vagy a tésztát forrázzák le, és utána sütik meg, vagy megsütik, és utána forrázzák le, van mindenféle magyarázat. Én tegnap utána néztem, és azt mondom, hogy négyféle vélemény is van, hogy ez mit jelent, és nagyjából mindegyiket jelenti, amit eddig elmondtam. Sőt, van egy olyan vélemény is, hogy a tésztát olajban sütik ki, és azt nevezik halutnak. De alapból ugye itt arról van szó, hogy valami módon leforrázzák a tésztát. És ezt jelenti a maszresz kenyér. Ez olyan, mint a New York bagel, azt is megfőzik a tésztát, forró vízben, és utána teszik be a sütőbe. Amenes lakins. Hallallu masse ilpaszhen. Nem jéhenen amár. Masse ilpaszhajavin. Ve hallallu asszom ve chamu. A kérdés az az, hogy ugye mit látunk ebből az előző tanításból? Azt látjuk, hogy ezek a típusú tészták, amiknek a közös bennük az az, hogy nem egy kemencébe lettek kisütve, hanem egy edényben lettek leforrázva, vagy olajban kisütve, vagy mézben kisütve. Ezek nem számítanak kenyérnek, és ezért nem kell belőlük hála áldozatot adni a kohénnak. És Lakis ebből arra a következtetésre jut, hogy ezek szerint minden olyan kenyér, minden olyan tésztaféle, amit nem a kemencében sütök, hanem egy edényben sütök, az nem kenyér. Rabbi Jochanan viszont azt mondja, hogy nem. Az edényben sült kenyér az még kenyér. Itt ezekben az esetekben nem azért van felmentve a hála adomány alól, mert edényben sütötte, szóval nem, ezek különleges esetek. Itt azért nem számítanak kenyérnek, nem azért, mert edényben lestek sütve, hanem azért, mert májsza háma, mert a napfénytől forrósodott föl az olaj, vagy az edény, vagy a méz, és a napfénytől felforrósodott edényben sült dolgok, azok valóban nem számítanak kenyérnek. De alapból májsza ilpis, az edénybe sütött kenyér, az kenyér. Azt mondja a Talmud, Mészvéjászuf Gani, Vádu Sani, Vá Isztriken, a Szombi, Ilpesz, Hajavim, Vá Hámab Turin, Tiúfta, Derep, Simi, Mi Lakis. Azt mondja erre a Talmud, akkor ezek szerint is Lakis azt mondja, hogy minden Májsze Ilpis, minden edénybe sült kenyér, az nem számít kenyérnek. Mindegy, hogy tüzön sütöttük, vagy napfényen sütöttük. Akkor hogy lehetséges az, hogy van egy Brájta, ami konkrétan azt mondja, hogy mindenféle felsorolja ezeket a mézben sült, olajban sült, mit tudom, mindenféle edényben sült tésztaféléket, és azt mondja, hogyha simán csak edényben sütöttük, akkor kell belőlük hálát venni. Ha nem, akkor ha viszont a napfényben sütöttük, akkor nem vagyok köteles belőle háláadományt adni. Akkor ez egyértelműen Rabbi Jochanan véleményét támasztja alá, és Lakis véleményével, Rabbi Simonben Lakis véleményével szemben ez egy erős ellenvetés. Hiszen ő azt mondta, hogy minden Májsze Ilpis, minden edényben sült tészta, az már nem kenyér. Amer ula, amelech Rabbi Simonben Lakis, achmájász kínán, sír, tiáklub, szöjjöv, hidbik. Ulának van egy válasza, azt mondja itt Rabbi Simonben Lakis, azt fogja mondani, hogy miről van szó, olyan edényben sült kenyérről, ami ha normál tüzön sült, azért számít kenyérnek, mert először felforrósította az edényt, és utána tette bele a tésztát. És ez hasonlít a kemencéhez, és ezért ebben az esetben ő is egyetért, hogy az kenyérnek számít, kivéve, hogyha napfényen sült. Ával hitbik vele szöjfír tiach máj, akkor ezek szerint, ha előbb tette be a kenyeret az edénybe, és utána forrósította fel az edényt, ha hinámindep turin, akkor ezek szerint fel van mentve a hála alól. De ez nem lehet, miért? Adatán egy széfászom, behámab ture, akkor a brájta vége miért azt mondja, hogy ha viszont a napfényen melegedett, akkor nem köteles hálét adományt adni. Nem így kellett volna befejezni a brájtát, hanem azt kellett volna mondani. Niflög, mi liszni, bidi da, va med van imamúri, miki gönysír tiáhal, va szöjfid, miká van hidvig, va szöjfid, tiáh, turi. Hozzá kellett volna tenni ezt a kitételt, hogy mikor igaz az, hogy ezek föl vannak, hogy ezek kötelesek a hála áldozatra, hogyha először fölmelegítette az edényt, és utána tette bele a tésztát. De ahogyha először tette bele a tésztát, és utána melegítette fel az edényt, vagy ha napon sütötte meg az egészet, akkor föl van mentve a hála alól. De ez a középső rész, ez hiányzik, ez nincs benne a brájtában. Azt mondja, Talmud, ha szúrő megszerve, akik tanulva benne van, búj, misi tárhoz, hogy fitbikám van, hitbikám, szövét, tiák, nászkem is, azt mondja, hogy Talmud azt mondja, igen, valóban ez hiányos, de ahogy szoktuk gyakran mondani, ez egy szúrő megszara, ez egy hiányosan följegyzett brájta, és helyesen így kellene mondani, hogy ez a kitétel még benne legyen. Oké, akkor ebből nem sikerült bizonyítani, hogy kinek van igazad, de akkor ahhoz, hogy most a következő részt értsük, fontos, amikor rögzítenünk még egyszer. A kérdés az az, hogy a edényben sült tésztaféle az kenyérnek számít-e, vagy sem. És Lakis azt mondja, hogy nem. Nem számít kenyérnek, csak az számít kenyérnek, ami a kemencében sült. Simon azt mondja, hogy az edényben sült tészta is kenyérnek számít. Azt fogjuk próbálni meg bebizonyítani, hogy kinek van igaza. Tasmá, jöjjtszünk be mátsza hina, be mátsza szúja be ilpasz. Van egy brájta, amelyik a következőt mondja. A széder este pászkája, az lehet akár olyan pászka, ami jól át van sütve, hagyományos módon kemencében, és lehet olyan is, ami mátsza ilpasz, ami egy edényben lett megsütve. Mit látok? Hogy az edényben sült kenyér, az kenyér, mert különben nem lehetne azzal a széder este pászkáját sütni, vagy nem tekinthetnénk pászkának. Azt mondja, Talmud, ahi nám írt, tiáh, böszé, fitpig. Itt is ugyanazt a választ adja, mint az előzőben. Miről van itt szó? Hogy először fölmelegítette az edényt, és utána tette bele a tésztát is. Ez nagyon hasonlít a kemencében sült tésztával, és ezért számít macesznek, és számít kenyérnek. Azt mondja, a Talmud, amúgy mit jelent az, hogy máj mácahina, mit jelent az, hogy jól megsült macesz, mert ugye ez volt a Brájtának a szövege, az volt, hogy a pászkát, az pászkának tekintjük, akár jól átsült, hagyományos módon a kemencében, akár edényben lett kisütve, tepsiben lett kisütve. Mit jelent az, hogy jól átsült? Mi az a fok, amikor azt mondom, hogy a macesz már annyira megsült, hogy azt jól átsültnek tekintem? Azt mondja erre a Talmud, Amaráf, hogy Yehuda, mert Shmuel Kolse Parsevein Hutinim Sachim Hemeno. Minden olyan kenyér, amit hogyha széthúzok, akkor nem, ezt nem tudom, hogy kéne magyarul mondani, de hogy a tésztának nem, nincsenek ilyen csíkjai. Hogyha eltöröm a kenyeret, vagy szedem, széttépem a kenyeret, akkor a tészta az így nem lesz ilyen, nem lesz egy ilyen csík tészta, ami a két rész között van. Ha ez már nincs, akkor ez már egy jó, kellően átsult kenyér. És kellően átsult macesz. Még egyszer szeretnék mindenkit emlékeztetni. A ókori macesz nem úgy nézett ki, mint a mai. Úgy nézett ki, mint egy kenyér. Vagy egy pita, vagy egy lafa. És hogyha ezt széttéptem, és még a kenyérnek a tésztája, az még így húzódott, egy ilyen csíkba, akkor az már még nincs jól átsultve, és nem számít kellően átsült kenyérnek. Amen Rave, vechén láhmétaida. Rave ezt hozzátett, hogy ugyanaz a helyzet a hálaadó áldozat, a todá áldozat kenyereivel, azokat is legalább ennyire kell átsütni. Psita, azt szerintem, hogy miért kezdjük mondani? Hacha lechem kszív, hacha lechem kszív. Mind a kettőben az van írva, hogy lechem, hogy kenyér. A mácesz is lechem, kenyér. És a lachmetoida, a hálaadó áldozat kenyere is kenyér. Akkor ugyanaz, fölöslegesen minek ezt hozzátenni? Azt mondja, Talmud, Mahud a téma, hogy illik szív hikrimi mennoj, echod mikol korban, echod se lojítod parusz, vaha nák kemángle pírse dámja. Kemásmelon. Azt mondja a Talmud, mert azt gondolhattam volna, hogy a todá kenyérnek még jobban kell átsülve lennie. Nem csak annyira, hogy ne legyen nyúlós a belseje. Köszönöm szépen a Katának ez a jó megfogalmazás. Ne legyen nyúlós a belseje, hanem annyira sem, hogyha fölemelem, akkor ne essen szét. Ugye, fölemelek egy kalácsot, és plücs, az alja leesik. Hogyha jól át van sütve, akkor nem esik le, hanem csak szét tudom törni. És azt gondolhattam volna, hogy be láhméta ide, hogy a todá kenyérnél annyira át kell, hogy legyen sülve, hogy ha fölemelem, akkor ne essen le a belőle. Miért? Mert az van írva, de ikriv mi mennei echod mi kolkorban, hogy a sok kenyérből, ugye összesen 40 kenyert hoztak, kell venni egyet, amit áldozatként felajánlunk az oltáron. Egyet, szerint nem pedig szeleteltet, ez pedig szétesik szeletekre, dalabokra, akkor az olyan, mintha már szeletelt lenne, és én azt gondolhattam volna, hogy ez nem eléggé van már még átsülve, és ezért kellett mondani, hogy nem, a láhmé tojda, a toda áldozathoz hozott kenyér is annyira kell, hogy legyen átsülve pontosan, mint a macesz, hogy ne legyen nyúlós, amikor széthúzom. Oké, akkor megint csak nem sikerült bizonyítani, nem tudjuk még mindig, hogy kinek van igaza, és Lakisnak, vagy Rabbi Jöjhanannak, a tepsiben, vagy az edényben sült kenyér, tésztafejle, az kenyérnek számít, vagy sem. És Lakis azt mondja, hogy nem, Rabbi Jöjhanan azt mondja, hogy igen. Akkor nézzük a következő bizonyítási próbálkozást. Mészveim, ha me isza, vej sámai ömnin, bejsz hillel mechájvin. Ha halita, bejsz sámai mechájvin, bejsz hillel poétrim. Megint arról van szó, hogy mi az a tészta, amiből kell, tésztafélemből kell hála áldozatot adni a kohénnak. Me isza egy olyan tésztaféle, amit leforráznak. Bét Sámály azt mondja, hogy nem kell belőle hála áldozatot adni, Bét Hillel azt mondja, hogy kell. A halita egy másik fajta, nem tudjuk mi a különbség, de egy másik fajta leforrázott tésztánál, meg pont fordítva mondják. Bét Sámály azt mondja, hogy kell, Bét Hillel azt mondja, hogy nem kell. Ézó, me issza, me ézó a halita. Mi a különbség a kettő között? Melyik? Milyen leforrázott tészta a me issza, és milyen leforrázott tészta a halita? Ha me issza, kemech sál gábe muglasin. A me issza az olyan, amikor magát a lisztet rakják forró vízbe. A halita muglasin sál gábe kemech. A halita meg az, amikor a forró vizet ráöntik a lisztre. De mi smalvar vészem, mi sem avév, zevezelliptöj. De mi simajl azt mondja, hogy mind a kettő, mindegy, hogy halita, me issza, mindegy, hogy volt leforrázva a liszt, mindenképpen ez nem számít kenyérnek, és föl van mentve a hála áldozat alól. De amrila, zevezele hiúv. Mások szerint a Bismol nem ezt mondta, pont fordja azt, hogy mind a kettőt köteles adni hála áldozatot. De a utolsó vélemény, bölcsek, azt mondják, hogy mindegy, hogy me issza, mindegy, hogy halita, mindegy, hogy milyen módon forrázták le azt tisztet, mi a differencia, specifika az az, hogy kemencében sült, vagy tepsiben sült. Ha tepsiben sült, maisa ilpasz, akkor nem számít kenyérnek, a pedig kemencében sült, akkor kenyérnek számít. Oké. Tána kámom, mielőtt belemennénk az alapkérdésünkben, mert nyilván a kérdés az, hogy ebből mit látunk, hogy a bölcsek szerint az ilpasz, a maisa ilpasz a tepsiben vagy a edényben sült kenyér, az nem számít kenyérnek. Ugye ez volt a lényeg. Hogy szerintük mindegy, hogy hogy volt leforrázva a tészta, az őket egyáltalán nem érdekli, az érdekli csak, hogy volt sütve a kenyér. És mit mondanak? Hogyha tepsiben volt sütve, akkor az nem számít kenyérnek. Ha a kemencében volt sütve, akkor kenyérnek számít. Oké. De mielőtt ebbe belemennénk, még mindig nem igazán kaptunk arra választ, és ezt még előtte tisztázni szeretnénk, nem kaptunk arra választ, hogy tulajdonképpen mi a különbség a meissa és a halita között, hogy a lisztet teszem a forró vízbe, vagy a forró vizet öntöm a lisztre, kit érdekel? Mi a különbség a kettő között? Amara Gudamar Smuel, Vechein Amar, Rabbi Yehuda, Vei Simar, Rabbi Yisroel, Lévi, mindezek azt mondták, a machlei közben zúl, a machlei közben zúl, be Tavrom is, és a zúl, és a zúl. Valójában nincs különbség a kettő között, és miért van az, hogy az egyiknél Bét Hillel az, mind a kettő ugyanaz, miért van az, hogy egyiknél Bét Hillel azt mondja, hogy kenyérnek számít, és Bét Sámály azt mondja, hogy nem számít kenyérnek, másnél Bét Sámály mondja, hogy kenyérnek számít, és Bét Hillel azt mondja, hogy nem számít, mert ugyanaz volt egy vita, Bét Sámály és Bét Hillel között, és két vélemény van, hogy maradt fönn ez a vita. És ebben a két véleményben a leforrázott kenyér kétféle módon van megnevezve. Egyik szerint halita, másik szerint issza, de igazából ugyanarról az esetről van szó, ugyanarról a vitáról, csak kétféle módon és pont ellentétes módon maradt fönn a vita. Oké, bármilyen is legyen, mit látunk ebből a brájtából? Tani mihas, ha hami memin echot zeve, echot zeve, szambi, jupasz pantor, be tanur hajav tiúftad rabi jöjjön? Mit látunk, hogy a bölcsek mit mondtak a Brájta végén, hogy nem érdekes, hogy hogy volt leforrázva a hagyisiák, a tészta, a liszt. Az a kérdés, hogy volt kisütve. Ha a tepsiben volt kisütve, akkor nem számít kenyérnek. Hogyha kemencében volt kisütve, akkor kenyérnek számít. Akkor mit látunk ebből? Tiuftad Rabbi Yochanan? Hogy Rabbi Yochanannal kapcsolatban, aki azt mondta, hogy a tepsiben sült kenyér is kenyér, ez egy komoly ellenvetés. Amelek a Rabbi Yochanan tanai. Rabbi Yochanan a következőt fogja mondani. Nekem Rabbi Yochanannak volt egy vitám Rabbi Shimon ben Lakissal. Én azt mondtam, hogy a tepsiben sült kenyér kenyér, és Rabbi Shimon ben Lakiss azt mondta, hogy nem kenyér. De valójában ez a vita, ez nem nálunk kezdődött, hanem már a Misna nemzedékében, a Brájta nemzedékében is elkezdődött, és ezért találtál itt egy Brájtát, amelyikben egyértelműen a bölcsök azt mondják, hogy Maisa Ilpus, hogy a tepsiben sült kenyér az nem számít kenyérnek, ami az én vitapáromnak a véleményét látszik alátámasztani. Én hozok neked egy másik Brájtát, amiből kiderül, hogy van olyan Brájta is, ami az én véleményemet támasztja alá. Amelech Rabbi Yochanan Tanai, ez valójában egy korábbi vélemény különbség, egy korábbi vita, a korábbi bölcsek közötti vita. De tánya, jachal jeheime iszavechanita hajon behálatámod lőj már lechem. Vagy tanultuk egy brájtában. Ha azt mondanád, azt találnád gondolni, hogy a me iszavechanita, a leforrázott tésztájú kenyér, az köteles a hálaáldozatban, akkor tudd meg, hogy nem. Mert a hálaáldozatban csak a lechem, a kenyér köteles. És ezek nem számítanak te kenyérnek, Rabbi Huda, mert én lechem el a afújbe tánul. És Rabbi Huda pedig azt mondta, hogy a kenyér az csak az a kenyér, ami kemencében lett sütve. Rabbi Huda hajnó tána káma. Most akkor mi a különbség az első vélemény és a másik vélemény között? Az első vélemény azt mondta, hogy a leforrázott liszt az nem számít kenyérnek. Jön Rabbi Huda és azt mondja, a kenyér az az, ami sütőben lett sütve. Miért a kettő nem mond ellent? Miért, mi a vita itt? Szóval mi a vita? Erre láftan a káma májsz ilpaszike benájú. Tán a káma szavar májsz ilpaszka. Jó, én a műdő szavar májsz ilpaszka. Én azt mondom, hogy mi a különbség? Egy olyan különbség van, ami nincs kibontva ebben a brájtában, de a sorok mögött láthatjuk. Jelesül, hogy a tepsiben sült. Kenyér az kenyére vagy sem? Tán a káma az első vélemény azt fogja mondani, hogy igen, az hogy is ilyák, az kenyérnek számít, és ő csak annyit mond, hogy a forrázott liszt az nem számít kenyérnek. És Rabbi Huda meg azt mondja, hogy nem, csak az számít kenyérnek, ami a kemencével lett sütve. Azt mondja, Talmud nem, ez nem egy jó bizonyíték. Loj, de kulám, májsz, ilpöz, peturim, mert úgyis lehetne magyarázni ezt a brájtát, hogy valójában mind a két vélemény azon az állásponton van, mind a Tána Káma, mind Rabbi Huda, hogy a tepsiben sült kenyér az nem számít kenyérnek. A hakek és a hazavá fajbe tánulk a miflégi. És itt inkább arról van szó, hogy az a kérdés, hogyha valamit egyszer megsütöttem tepsiben, és utána megsütöttem, kemencében az jó vagy sem. Tánakáma szavakim és hazavá tanul lechem kanénőben. A tánakáma az első vélemény szerint az akkor kenyéré változtatja. Ha egyszer valamit megsütöttem tepsiben, és utána megsütöttem, kemencében az jó. Rabbi Huda szavar én lechem el a fújba tánul mi karra, vagy kiundik a lába tanulra a följe, láb lechem ús. Rabbi Huda pedig az az álláspontom, hogy ahhoz, hogy valami kenyérnek számítson, eredendően már a kemencében kellett, hogy elkezdjük sütni. Amár Rav and my time, Rabbi Huda, mi ennek az oka? Honnan vette ezt Rabbi Huda, hogy a kenyér, az csak az a kenyér, ami a kezdetektől, az első pillanattól kezdve a kemencében volt sütve, mert az van írva, az egyik legborzasztóbb részében a Tórának, a legfélelmetesebb, hátborzongatóbb részében a Tórának, ahol a jövőbeni átkokat mondja Isten a zsidó népre, ha nem fogják tartani a törvényeit, Mózes harmadik könyvének a végén, a Kajszáj heti szakaszban az átkok része az az, hogy ha afu eszer nasim lachmechembe tanurákod, hogy 10 asszony egy kemencébe fogja sütni a kenyerét. Ja, ebből a megfogalmazásból magával a dolognak a lényeg részével nincs kapcsolatban, de a megfogalmazással igen, lechem afújbe tánul rechad karul, lechem és én afújbe tánul rechad én karul lechem. Csak azt számít, kenyérnek mondja erre Rabbi Huda, ami végig a kemencében sült. Oké. Akkor még mindig nincsen rá válaszunk, nem sikerült Rabbi Yochanannak egyértelműen visszavernie azt az ellenvetést, amit felhoztunk vele szemben, amiből úgy tűnt, hogy Maisa Ilpus az nem számít kenyérnek, tehát hogy a sütőben, a tepsiben sült kenyér, az nem számít kenyérnek. Most egy következő anekdóta következik, még mindig ezzel kapcsolatban. Jasszim rába verábi Jöjszef a hajred rába Zéra. Egyszer rába és rába Jöjszef a tanházban rába Zéra mögött üldögéltek, és ott tanultak. Jasszim rába Zérek méde ula, és rába Zéra pedig ula előtt ült, amellé rába le rába Zéra. Baimi némi ula. Hát ugye úgy kell elképzelni, hogy ülnek a tanítványok szembe a, egymással háttal, szembe a mesterrel, és Rab Zéra ült az első sorban, és mögötte ült Rába és Rab Jöjszef. Milyen érdekes, hogy ennyire pontosan feljegyezték, hogy hogy volt a történet. Nem csak azták megkérde, hogy valaki ezt megkérdezte, hanem szóval Ula kérdezte meg, és miért kérdezte meg? Azért, mert Rab Jöjszef és Rab Zéra rábögtek a hátára, és aztán figyelj, kérdezd már meg Ulától, hogy mi a helyzet. Tehát Rába és Rab Jöjszef Rab Zérának rábögtek a hátára, és azták neki Rab Zéra, kérdezd már meg Ulától a következőt. Balmi némi ula, hitbibibi fim, miért tiák meg a hóc máu? Mi van akkor, hogyha úgy ha úgy sütöttem kenyeret, hogy belül megraktam tűzzel a kemencét, és a kemence külsejére tapasztottam a kenyeret. Ugye általában a belsejére szokták tapasztani a kenyeret, de most a külsejére tapasztottam a kenyeret. Amelé, azt mondja ki, máj émelé. Miért kérdezném ezt meg tőle? De ilyen minelé, ha ezt megkérdezem, amelé hájnió máj széjöpösz? Ha ezt megkérdezem tőle, azt fogja nekem mondani, hogy pont ez a tepsiben sütés lényeg. Hiszen mi a tepsiben sütés? Hogy a tűz van az egyik oldalon, és a kenyér a másikon. És erre mondtuk azt, hogy itt egy vita van, a bőrökanon, és lakis között, hogy ez kenyére vagy sem. A kemence, amit belül megrakok tűzzel, és a külső falára teszem a tésztát, az pontosan ugyanez. Nincs mit megkérdezni. Ami nem részlem, az ére, azt mondanak, hogy ami része, baumi némi ulle a hitbibibif nímba, vuga kenengdai. Azt mondják, akkor kérdezd meg tőle fordítva. Akkor kérdezd meg tőle, hogy egy tepsibe tüzet rakok, és mellé rakom a hajtjákat, a tésztát, akkor az olyan nem, mint hogyha a kemencébe sütném. Mert ott akkor ugye, ha ez a differencia specifika a kemence és a tepsi között, hogy ugyanazon az oldalon van-e a tészta, vagy a külső oldalon van a tészta, akkor kérdezd meg így, ha a tepsibe rakom, és úgy, hogy benne van a tűz, és mellé rakom a tésztát, akkor az jó-e? Amelé, májé, melé, jaminelé, amelé, röjjvá, némai szinkén. Szóval minek kérdezem ezt meg tőle? Ez fölösleges megkérdezi, mert nem igaz az, hogy ez olyan, mint a kemencében sütés, hiszen a legtöbb szegény ember, amikor tepsiben süt, így süt, nincs arra elég pénze, hogy elég fája legyen. Wow! Elég fája legyen, hogy hogy tüzet rakjon a tepsi alatt, a tepsiben rakja a tüzet. Miért? Mert akkor könnyebben megsül az, ami a tepsiben van, hogy a tepsiben magában rakja a tüzet. Nincs arra elég fá, hogy alulról meggyújtsák a tüzet, és így melegítsék át a tepsit. Wow, micsoda szegénység lehetett. Fel sem tudjuk fogni, hogy az is számított, hogy hány darab fád van, hogy alulról nem tudtad átmelegíteni a tepsit, csak belülről. Oké, okay, bármi is legyen, nem sikerült választ kapni az alapkérdésünkre, hogy a tepsibe sült macesz az macesznek, vagy kenyérnek számít-e, vagy sem, de ezzel véget is ért a mai siúr. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap este, ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk, addig is mindenkinek további jó estét, szép estét, pihenést, tanulást, és minden jót kívánok, jó egészséget, vigyázzunk magunkra!